A hit öröme, az élet öröme. François Varillon-tól Szabó Tamás mondja el.
10. fejezet, 3. rész. Büntetés-e a szenvedés? Ez nagyon régi téma, amely megtalálható az Ószövetség egyes lapjain. Mindnyájan ismerjük a népszerű formulákat. Végül is megérdemelted. Amiben vétkeztél, abban megbűnhődtél. Az ember állítólag azért szenved, mert vétkezik. Az ellenvetések is igen régiek. Hamarosan kiderül, hogy a rossz és a szenvedés a mi szemünkben egyáltalán nem érdemei szerint jut osztályrészül az egyes embereknek. Malebranche, 17. századi pap ezt írja. A nap egyformán felkel a jókra és a rosszakra. Gyakran kiszárítja a derék emberek földjét. Ugyanakkor termékenyé teszi az istentelenekét. Az emberek nem bűneik arányában szenvedik el a nyomort. Következésképpen, ha igazságról van szó, az csupán a miénktől teljesen eltérő isteni igazság lehet. Nagy a kockázata annak, hogy az isteni igazságot önkényesen értelmezzük, és megfosztjuk minden tartalmától. Ezen kívül érthetetlenné vagy illuzórikussá tesszük a lelkiismeret lázadását. Jó dolog, egészséges dolog, hogy lelkiismeretünk fellázad a rossz és a szenvedés láttán. Az ilyenfajta felfogás ellen mindig is tiltakoztak az ártatlan gyermek és az igazi ember szenvedése nevében. Mégiscsak botrányos azt állítani, hogy a gyermek megérdemelten szenved. Camus pestisében épp egy olyan hihetetlen orvost állít elénk, aki visszautasítja egy jezsuita atya ide vonatkozó érveit. Jobb könyvében egyidejileg szerepel a baj, mint büntetés elmélete, amelyben Jobb barátai hisznek, és Jobb ártatlanságának ismételt hangoztatása. Nem vitás, hogy Isten nem Jobb vigasztalóinak az oldalán áll. Jobb barátainak vigasztalása egyáltalán nem hatékony, ellenkezőleg inkább bántó a szenvedő ember számára. Mindig az történik, hogy az ember Isten helyébe akar lépni. Igazság szerint mi sem visszataszítóbb, mint ez a törekvés, hogy az egyéni vagy a kollektív szerencsétlenségekből Isten akaratát olvassuk ki. Aki ezt teszi, annak hamis elképzelése van a gondviselésről. Gyermekkoromban meséltek egy férfiről, aki vasúti balesetben halt meg, miután előzőleg éppen megcsalta a feleségét. Aha! Ez az Isten igazságszolgáltatás már a földön. A bűn magában hordozza a büntetését, megérdemelte, amit kapott. Nem voltam olyan gyerek, aki mindenre megtalálja az alkalmas választ, de később azt mondtam magamban. Vajon ha egy lurdi zarándok csoportot közúti vagy vasúti baleset ér, az is az Isten igazságszolgáltatás műve? Ugyan már, a gondviselés nem az autó vagy a vonat rosszul működő fékrendszerében rejtőzik. Roppant egyszerű akármit mondani és akárhogyan belekeverni Istent az eseményekbe. Egy földcsúszamlás tönkretesz néhány házat, és mindenki elpusztul a romok alatt egyetlen család kivételével. A család keresztény. Az apa azt mondja a feleségének és a gyermekeinek, most pedig szépen térdeljünk le, és köszönjük meg az Istennek, hogy megóvott bennünket. No hát, titeket megóvott, a többieket nem? Kérkedés kiolvasni a dolgokból Isten helyett az ő szándékait. Erősen hiszek a gondviselésben, de a gondviselés nem az események, hanem a lelkiismeretek szintjén helyezkedik el. Kivéve persze a csodákat, de azok igen ritkák. Isten kétségkívül belép a történelembe, de azért, hogy divinizáló dimenziót adjon neki. Divinizálja a mi humanizáló emberi cselekedeteinket. Ezek a védőbeszédek, amelyek arra törekednek, hogy igazolják Istent, rosszat illetően, mindig oda vezetnek, hogy magát a rosszat mentik fel, ami azt jelenti, hogy a rossz végül is jó. A jogosnak igazolt rossz már nem a rossz, mert hiszen a rossz éppen az, ami nem menthető. Nem lehet igazolni a rosszat anélkül, hogy ne sértenénk meg a lelki ismeretet. Aztán egy nagyon komoly érv a rossz mentén az, hogy a rossz az ember szabadságához kapcsolódik. Ez egy komolyabb érv. Azt mondják, a rosszért nem Isten felelős, hanem az ember szabadsága. Ha azt állítjuk, hogy a rossz a mi szabadságunkból fakad, ezzel egyidejűleg ártatlanná mossuk Istent, és kibújunk azokból az ellentmondásokból, amelyek a rossz igazolásával járnak. Ez az állítás érvényes, de nem elegendő. A teremtmény szabadságával együtt jár az a lehetőség, hogy ezzel a szabadsággal rosszul él. Tehát fennáll az erkölcsi rossz lehetősége. És az ebből származó számos következmény között található a szenvedés is. Nagyon is igaz, hogy sok esetben az ember maga kovácsolja a saját baját. Ha kiküszöböljük az emberi önzést, kétségtelenül megszűnik a világon lévő szenvedés nagyon komoly része. Sőt, a lehető legmesszebbre kell vinni ezt a kutatást, melynek célja, hogy a rossz minden formáját, háború, társadalmi igazságtalanság, emberi felelősséghez kapcsoljuk. Milyen mértékben vagyunk felelősek mi, mindazért, ami Kambodzsában történt, vagy Argentínában, vagy Chilében a folyókínzásokért? Elég nehéz ezt megmondani, de meggyőződésem, hogy mindnyájan felelősek vagyunk, mert mindnyájan szolidárisak vagyunk egymással. Mi értelme van annak a gondolatnak, hogy van egy egyéni tetteinken túlmutató felelősség, amely rosszra hajló akaratunkat a szeretet rendjében mutatkozó hiánnyal magyarázza. Önzésünk sok mindenért felelős. Max Scheler írja, vajon gonosz lett volna-e a gonosz, ha eléggé szerettem volna? Tagadhatatlan, hogy a legtöbb gengszter szeretet hiányban szenved. Mindig eszembe jár az a 22 éves fiatalasszony, aki elmondta nekem, hogy a mamája sohasem csókolta meg.
François Varivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.